Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a reformáció és katolikus megújulás kapcsán foglalkoztam a Trident-i zsinat szentségekkel való kapcsolatáról, hogy egyes szentségek, amelyeket főként a hitújítás kétségbe vont, szükségessé tették azt, hogy újra meg újra megerősítse a katolikus egyház hagyományos hitét e tekintetben is. És hát ilyen volt a házasság is, mert a házassággal kapcsolatosan is olyan vélemények, olyan megoldások születtek, ami ellentétes volt az egyház addigi 1500 éves gyakorlatával. Kezdve azon, hogy nem sorolták be a szentségek közé a házasságot. Ugyanis a hitújítók valójában csak két szentséget ismertek el, a keresztséget és az úrvacsorát. Ugye röviden szólva, a szentség olyan jel Jézus Krisztustól rendelt, ami kegyelmet, isteni áldást ad. A keresztségben ott van a vízzel való leöntés, és ezáltal valaki krisztusi emberré lesz, Jézus Krisztushoz tartozó, és hát annak még sok minden más kiadásai van, vannak többek közt, hogy eltörli az eredeti bűnt is. Az eukarisztiánál a jel, a kenyér és a bor, amely Krisztus testévé és vérévé változik. De a házasság kötés az kikerült a kegyelem közlő események közül, leredukálódott egy társadalmi szerződésre és együttélésre. És hát, ahogy tudjuk, sok minden, ami addig szigorú rendben és törvényben volt, megszűnt, illetve új formákat vett. Ez nem azt jelenti, hogy azt megelőző 1500 évben ne lett volna válás, vagy újraházasodás, vagy házasságtörés, de nem volt elvileg elismerve az, hogy újra lehet például házasodni, hanem legfőjebb az volt, hogy az eleve érvénytelenséget kimondták. Na most a hitújítással főként Luther élete volt az, ami nagy föltűnést keltett abban az időben, mert hát egyrészt de szerzetes volt, nem akart először, de aztán végül is hát hivatalossá is tette a Borak Katalinnal való házasságát, az is egy szerzetes volt. Tehát ez önmagában már az akkori egyházban az érvénytelenségnek a együttérése és formája volt. Aztán a megnyilatkozások azok nagyon abba az irányba mutattak, hogy a katolikus egyház szigorú fölfogását az egy férfi, egy nő fölbonthatatlan kapcsolatáról azt mind megkérdőjelezték. Vissza kell nyúlni még az Ószövetségre is, hogy már ott megvan a házasságnak az alapja, a Teremtés könyve kétféle formában is elmondja Ádám Éva történetét, ugye Ádám mondja, csont az én csontomból, hús az én húsomból megkapják az isteni áldást, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez ragaszkodik. Ez a természet rendjében is megvolt már, tehát a házasságot azt nem a kereszténység hozta be, hanem a Teremtő Isten alkotta. És hát az Ószövetségben úgy lassan alakult ki az, hogy monogámia legyen. Bár a sejtetik a teremtés könyve leírásában is, hogy hát Ádám és Éva a monogámiát képviseli, de az egyházatyáknál előfordul, vagy a pátriarkáknál előfordul a több nejűség. És hát amikor ez előkerül az új szövetségben, akkor Jézus azt mondja, ti kemény szívűségetek miatt, vagyis az, hogy nem voltatok kitartók, nem voltatok egy házastárshoz hűségesek, és hát főként a férfiakra vonatkozott, ezért Isten megengedte, hogy elbocsássátok a feleséget, újra vegyetek feleséget. Most azonban én helyreállítom a rendet, mondja Jézus, amit Isten összekötött ember szét ne válassza. És két-három helyen a Szentírásban erről szól, többek közt itt a Ószövetséggel való viszonylatot, amikor a Máté evangéliumában, a hegyi beszédben mondja, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz szívében, már házasságtörést követel. És akkor itt hozza, jobb, ha megbotránkoztató szemedet kiváljod, és így tovább, ezek ilyen nagy keleties hasonlatok. És azt mondja, hogy ezt is előírták, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki várólevelet, én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem paráznaság miatt, okot ad neki a házasságtörésre. Aki elbocsátottat vesz feleségül, az házasságot tör. Erre még majd ki fogok térni. Az Ószövetségben ugye a természetes rend volt a férfi és nőnek a szövetsége, amelyen Isten áldása volt. A prófétáknál előjön az a gondolat, hogy hasonlít ez ahhoz, hogy Isten szereti a népét. Úgy kell szeretnie a férfinek a feleségét. Ez Ozeás prófétánál, vagy a többieknél is, hát így jön elő, és amikor a zsidó nép hűtlen volt hitében, akkor azt mondták, hogy ez olyan, mint a házasságtörés. Tehát miután az Istennel vannak szövetségben. Az új szövetségben már Pál apostol, amikor erről elmékedik a férfi és nő kapcsolatáról, házasságáról, akkor azt meg már Krisztus és az egyháza kapcsolatával hozza és állítja párhuzamba, és azt mondja, hogy hát ez felette nagy titok, olyan, amit Jézus valósít meg egyháza és ő közte, olyan a férfi és nőnek a kapcsolata. És hát ilyen kezdettől az egyháza szentsége közé sorolta a házasságot, mivel hogy Jézus Krisztus ezt megáldja és kegyelmet közvetít. Igen ám, de hát ugye a házasságnak a fölbomlása, aztán a házasságban tapasztalt nehézségek, azok igen sok gondot okoztak, és egyáltalán rangsorolni azt, hogy ha van a házasság, akkor az mire való pontosan, itt már meg kellett fogalmazni az egyháznak a igazi erkölcsi tanítását, amiben például benne van a szent hagyomány is. Ugyanis én ezt már többször említettem, hogy az kifejezetten, hogy az embernek monogámnak kell lennie, az nincs benne a Szentírásban, vagy hogy egy feleségűnek, hogy, és csak egy lehet, és több nem lehet egyszerre. Ez így kifejezetten nincs benne, holott magától értetődő volt. Ezért volt egy nagy skandallum, egy nagy botrány Luther idejében, amikor az egyik támogatóját, akiről hát kiderült az, hogy van neki két felesége, jóvá hagyta, mondván, hogy a pátriarkáknak is több felesége volt. Tehát erre hivatkozott Luther, hogy hát a hesseni Fülöp is úgy van, mint valamelyik pátriarka, mint Ábrahám van, ugye a szabadasszony, meg a rabszolgasszony, hát ő is így van. Hát ugye ezt élesen szemére vetették magának Luthernek is. És akkor itt kellett hát egy igazi meghatározást és döntést hozni. A tridenti zsinat az kétszer is foglalkozott a házasság kérdésével, mivel hogy, ugye említettem, mint egy 18 éven át tartott megszakításokkal. Először foglalkoztak az úgynevezett titkos házasságok ügyével. Hát főként a középkorban volt olyan, hogy valakit megszöktettek. Nem akarták a szülők, de már felnőtt korú volt, úgy kötöttek házasságot, hogy az most érvényes-e vagy sem. És akkor a zsinat megállapította, hogy érvényes. Azért, mert őt elszöktették, de ő felnőtt korú volt, és szabad akaratulag ment hozzá a férfihez, mert általában nőket szöktettek, ugye, akkor azt mondták, hogy ez érvényes, és nem a szülők beleegyezésén múlik, hogy ez most érvényes vagy érvénytelen. Kiskorú gyereknél ugye más a helyzet, mert ott a szülőknek kell sokszor dönteni fölöttük, de hát a katolikus egyházban a érvényesség mindig életkorhoz is van kötve. A mai katolikus egyházban a lányok számára 14 év, a fiúk, férfiak számára 16 év. Mondhatnánk azt, hogy hát ez abszurdum, hát ez olyan fiatal kor. Igen ám, de hát a katolikus egyház világegyház, és abban hát vannak olyan népek, ilyen bantum négerektől kezdve ki tudja mifélék, akik korán házasodnak. Hát azt hiszem Magyarországon a cigányságra is jellemző egy részében, hogy nagyon korán hát összeházasodnak, vagy összeállnak. Tehát ott a 14 év az már sokszor hát a házasságkötéshöz kapcsolódik. Na most a katolikus egyház is hát ezért is rófolja le ezt az időpontot. Magyarországon ugye a törvények mást hoznak, és hát azt hiszem 16 év és 18 év valahogy így van, ebben most 100%-osan nem vagyok biztos a polgári törvénykönyv szerinti nagykorúságban. De a titkos házasságokat azt mondták, hogy az érvényes. Igen ám, de hát ezt később ki kellett köszörülni, mert ezzel sokszor visszaéltem. Azt mondták, hogy ó, az titokban volt, az szépen akkor elmisolták, elbocsájtotta, vagy újraházasodott. Ezért aztán a tridenti zsinat behozta a házassági formulának azt a fajtáját, amit mi tridenti formának mondunk, hogy egy pap és két tanú előtt kell házasságot kötni. És ezt, hogy így mondjam, tudatni kell. Előtte hirdettek is a templomban, még falun talán most is, ugye? Tehát hirdetés is volt, az arra is szolgált, hogy bizonyos akadályokat számoljanak föl. Hát többnyire az volt, hogy vérrokonságnak az akadálya. Az a katolikus egyházban mindig szabályozva volt, hosszú, hogy most másodfokot érintő harmadik fok, tehát első unokatestvérek nem házasodhatnak meg a katolikus egyházba. Már olyan lehet, hogy van egy harmadik, egyik ágon harmadik unokatestvér, a másik ágon második unokatestvér, de ott még mindig fölmentés kell. Tehát ezt jól tudták régen is, hogy nem jó dolog az, hogyha a rokonok összeházasodnak, hiszen az legtöbb esetben a gyerekeknek a egészségét, vagy a életformáját is behatárolja, hiszen azt megfigyelték, hogy a rokonházasságokból születik sokszor beteg gyermek. Na most ugye a katolikus egyház ebben is mindig nagyon szigorú volt törvényeiben. Egyébként ugye a protestáns egyházakban ott megtörtént az, hogy hát megengedték, illetve a protestánsoknál, hogy rokonok házasodtak éppen a vagyon miatt. volt az egyke is és a vagyon is, és ezáltal hát sokszor betegségig ütötték fel a fejüket, hogy nem tartották meg azt a kellő rokoni fokozatot, ami a házasságkötésnél szükséges. Tehát, de a katolikus egyház erre roppant mód vigyázott, hogy ez se legyen, aztán hát más akadályokat is fölállíthatott az egyház, és föl is állított. Most a reformáció történetében aztán volt egy újabb fejlemény, az anglikán vallásnak a kialakulása, ugyanis az a 8. Henrik, aki Anglia királya volt, először nagyon hevesen ellenezte a luteri reformációt. Nagy támadást írt a Luther ellen. Úgyhogy megkapta a pápától a Defensor Fidei, a hit védője címet. Most van ugye a hit pajzsa Magyarországon, adnak ilyen kitüntetést. Ő megkapta 8. Henrik, mert katolikus hitet védte. De hát nála is mondjuk az ösztönök felülkerekedtek az egyházi szabályokon, és hát amikor a feleségének, a Katalinnak a házasságát fel akarta bontatni, holott már volt 5 gyermekük, és akkor kezdte tedzeni, hogy ez nem is volt érvényes, meg vérrokon, meg mit tudom én, mit mondott, és hát ő elszerette a Boleyn Annát, annak a udvarhölgyét, a Katalinnak. És miután nem sikerült kiviteleznie a pápánál azt, hogy őt elválasszák, hozzáteszem, a katolikus egyház soha nem bont fel érvényes házasságot, hanem megállapítja azt, hogy eleve érvénytelen volt. És ennek viszont tényleg vannak akadályai. Ott fő van sorolva a kánoni jog, az egyházjog több akadályt föl szokott sorolni, amit eleve érvénytelenné tesz egy házasságot. Többek közt az, hogyha valaki nem szabad akaratúlag házasodik, vagy színleli a házasságot. Hát az én időmben is megtörtént olyan, emlékszünk rá, Ceausescu időben menekültek Erdélyből a magyarok. Olyan volt az életük, és hát én is eskedtem olyan fiatalembert, aki nem tudta azt, hogy az az erdélyi lány, az csak azért akar ide átjönni, mert onnét akar szabadulni. Átjött, meg volt a díszes szép esküvő, és aztán elvált tőle, otthagyta, és valahol nyugaton kötött ki, már mint ugye megkapta a magyar állampolgárságot. És hát az volt a jó, hogy egy levelében ez be is ismerte, hogy valakinek írta, hogy én most kötök egy házasságot, de nem azért, mert én oda akarok menni, hanem így akarok tovább menni. És hát ott volt a bizonyíték arra, hogy ő nem akart fölbonthatatlan házasságot kötni. És nyilván, hogy ez érvénytelenné tesz egy házasságot, aztán mindenféle például beszámíthatatlanság, ugye? Tehát az is érvénytelenné tesz. Mostanában a kánonjogászok hoznak olyat, hogy mondjuk valaki idült alkoholista, és valahogy arra az időre, amikor házasságot kötesz, meg tudja oldani, hogy akkor abszinens legyen addig, de aztán visszatér, akkor gondolkodnak rajta, hogy vajon ez az ember, aki egyébként holtrészek szokott lenni a napközben, hogy ez egyáltalán beszámítható ember úgy rendesen. Szóval mondjuk itt pszichikai dolgok is előjönnek, tehát vannak olyan betegségek, aztán hát például, hogyha valaki szerzetes, ugye, és ő azon alól nem kapott fölmentést, hiába köt házasságot, az eleve érvénytelen. Tehát ezeket mind meg kellett szabni akkor, de most visszatérve ugye a 8. Henrikre, hogy miután a pápa nem bontotta föl neki a házat, nem mondta ki rá azt, hogy ez eleve érvénytelen volt, ezért megharagudott, és átcsinált egy új vallást, aminek ő lett a feje, a király lett a feje, a legutolsó időkig, hát szinte meg is döbben az ember, hogy keményebb jelzőt nem mondjon, hogy az egyháznak a feje a király volt. De király volt a feje, és ezt elismertette sajnos az akkori főpapokkal is, hát a Mórusz Tamás esete az éppen ezt mutatja, hogy kancellár volt, és ő nem fogadta el, hogy az a házasság eleve érvénytelen volt, inkább vállalta a vértanúságot. De voltak püspökök, papok is, akik nem fogadták el, azokat is eltitte lábbalól 8. Henrik, megalapította az anglikán vallást, éppen azért, mert ő fel akarta bontatni a házasságot, hogy a Boleyn Annát elvehesse. Tehát még ilyen áron sem akart a katolikus egyház, tehát azt az egyházat, amit szokták mondani, hogy ó, hát milyen mélyre süllyedt a középkorba, azért egy ilyen is jellemezte, hogy nem engedett a hitelvekből, az erkölcsi elvekből, nem engedett, még ha voltak is emberi gyarlóságok, legalább az elvek legyenek hűségesek és tiszták, mert aztán azon belül van, hogy emberi gyarlóság. Ezért mondták mindig azt, hogy a katolikus egyház nagyon elnéző volt a rosszul élőkkel, de nem a rosszul hívőkkel. A rosszul élő az, hogy valaki bűnös. Bűnbe esik, föltámad, föl kell, megbocsájtást kap. A rosszul hívő, aki eleve azt állítja, ami nem a hitnek és az erkölcsnek a letéteményéhez tartozik, azt vagy az eretnekség, vagy a szakadárság körébe szorította vissza. Na tehát a tridenti zsinatnak ezt kellett rendezni. Először ezt a titkos házasság ügyet rendezte, de utána aztán a zsinat vége felé kimondták azt, hogy hagyományosan ez szentség. Az ortodox egyház is elfogadja szentségnek. Amíg a protestáns egyházakban, hát egy együttélés, ami inkább közelít a társadalmi együttéléshez, persze ők sem mondják azt, hogy szép dolog a válás, de a katolikus egyház vallja a fölbonthatatlanságot. A házasság javában itt azonban van egy változás a katolikus egyházban, mert a tridenti zsinat elsődleges céljaként az utódnemzést adta meg a házasságnak, utána az életközösséget és utána a fölbonthatatlanságot, mint javát a házasságnak. A II. Vatikáni zsinat, miután vannak olyan házasságok, amiben nem születhet gyerek, mert van meddőség, későn kötöttek házasságot, előre teszi az életközösséget, hogy egy olyan életközösségben vannak, ami házasság, utána jön az utódnemzés, és hát a fölbonthatatlanság. Tehát emellett kiállt, hogy az szentség. És akkor hát itt azt mondja, amit ugye a szent hagyomány is megerősít, hogy nem szabad egyidejűleg több felesége lenni valakinek, csak ha elhal a házastársa, vagy hogyha kimutatták azt, hogy eleve érvénytelen volt. És hát vannak érvénytelenítő akadályok, amiket az egyház mond ki. Na most én itt felolvastam egy részt, amin nagyon sokat vitatkoztak a történelem folyamán, mert ugye halljuk, hogy amit Jézus mondott, hogy azt is előírták, aki elbocsátja a feleségét, adjon neki vállólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem paráznaság miatt, okot ad neki a házasság törésre. Aki elbocsátottat vesz feleségül, az házasságot tör. Ott az a görög szó, ami benne van, hogy paráznaság miatt, ott a porneia szó van írva. Hát most már a gyerek is tudja, hogy a pornófilmek, ugye azok a paráznasággal kapcsolatos, a porneia. Most azért sokat gondolkodtak, hogy hát valakinek házasságot tör a házastárs, akkor, mert az egyház az hagyománya azt mondta, hogy akkor sem lehet, bocsásson meg neki, vagy utána éljenek külön, mert a különélést azt is megengedte az egyház. Két esetben is megengedte, ha valaki eretnekségbe esett, tehát más hitre tért, és nem lehetett vele élni, vagy pedig olyan kibírhatatlan volt a házastárs, hogy pokollá vált az életük, akkor éljenek külön. De ha érvényes házasság volt, akkor se állapították meg azt, hogy na hát ez fölbontható, és akkor, mert rossz az életük. Igen ám, de az egyház hagyománya az hozzá segít a szentírás és szakaszok értelmezéséhez. És az egyház hagyománya azt mondta, ha a pornéját úgy értelmezzük, hogy eleve érvénytelen volt. Tehát úgy köt házasságot valakivel, hogy eleve érvénytelen. Mert mit tudom én, van már neki egy másik házastársa. És akkor ugye az egy pornéja, egy házasság törés úgy. Azért engedi meg, ha eleve érvénytelen volt. Itt az ortodox egyházakkal kapcsolatban már nekünk különállásunk van, mert az ortodox egyházban azt mondják, hogy bizonyos esetben, ha kiül a szeretet, és talán erre is utalnak, megengedik a második házasságot nagyon szigorú föltételek között. Tehát az ortodox egyház az ad erre engedményt. Éppen erre a pornája szóra is hivatkozva, illetve az, hogy teljesen elhidegültek egymástól. A katolikus egyház ezt a szakaszt úgy értelmezte, hogy eleve érvénytelen, törvénytelen volt, és azért lehet akkor elbocsátani. Egyébként a ortodox egyházzal kapcsolatosan ott is különbségünk van, holott ők is szentségnek ismerik el, mint mi, és náluk is 7 szentség van, mint nálunk, hogy nem az adja az érvényességet, amit a katolikus egyház val. A katolikus egyházban a felek szolgáltatják ki egymásnak a szentséget, a férfi és a nő. És ott van 2 tanú, akkor ez érvényes, ha megvannak a föltételek. Tehát szabad állapotúak voltak, és ők az egyház törvénye szerint házasságot akarnak kötni. Mondjuk mondok egy nagyon abszurd, vagy nem is abszurd, de egy kivételes esetet. Háború van, ott vannak a légópincébe, a papnak még a színét se lehet látni, templomba se lehet eljutni, de ott, ha 2 fél, 2 tanú jelenlétében ígéretet tesz egymásnak, hogy az egyház törvényei szerint egymásnak házastársai akarnak lenni, elfogadja az egyház, ugyanis legfeljebb utána áldást ad rá, mert a 2 fél szolgáltatja ki a házasság szentségét. A pap és a 2 tanú, a nevükben is benne van az, azok csak tanúk. Az ortodox egyházban pedig az egyházi személy áldása üti rá a pecsétet a házasság szentségére. Tehát itt azért van nekünk különbségünk, és hát éppen most, amikor olyan nagy válságban van a házasság egész világ, Európa szerte, akkor vannak ilyen vélemények is, hogy talán nekünk is kellene az ortodox egyháznak a gyakorlatát követni. Mondjuk az viszont kétségtelen, hogy a katolikus egyházban föl vannak sorolva azok az okok, amelyek nem tették lehetővé, hogy a szentség létrejöjjön. És ezért kellenek bírák ilyenkor, ugye? Tehát azt is hozta a tridenti zsinat, hogy az egyháznak jogában van a házassági pereknél bírákat állítani, akik megállapítják. Hát gondoljunk a civil polgári törvénykezésre. Miért kell ügyvéd, miért kell ügyész, miért kell bíró, az ügyvéd? Ugye a bírónak le kell fordítani az esetet, azt egy ügyvéd tudja megtenni. Tehát, hogy rangsorolni lehessen a bírónak egy esetet, ahhoz az ügyvéd jogi nyelvre lefordít egy esetet, és abban a bíró már tud dönteni. De vannak nagyon érdekes esetek. Tehát, hogy így mondjam, nem a körtét és az almát hasonlítják akkor össze, hanem megpróbálják azokat egy szintre hozni, hogy ott lehessen dönteni. Most így van a egyházi bíráskodásnál is, hogy ha valaki a házasságát így mondjam, érvényteleníteni akarja, illetve azt akarja, hogy bebizonyítsák, hogy eleve érvénytelen volt, egyház jogászhoz kell elmennie, aki hosszasan elbeszélget vele, nagy árkust ki kell tölteni, és abból válik világossá az, hogy hiába vannak gyerekek, mondjuk született gyerek, olyan esetben mondjuk a házasság érvénytelenítése az már nehezebb eseti, ha vannak gyermekek, de ott is fönnállhat az az eset, hogy eleve érvénytelen volt. És azt az egyházi ügyvédek és az egyházi bíróság szokta eldönteni. Most azért Ferenc pápa könnyített, hogy nincsenek lépcsői a bíróságoknak, mert régen egyik egyházmegyébe küldték, a másikban még fölülvizsgálták, és így tovább. És hát ugye az is egy megoldás volt, hogy az egyházi bíróság állapította meg az eleve érvénytelenséget. Biztos hallottunk róla, Ferenc pápának van az Amoris Laetitiae, a szeretetnek, az boldogsága, öröme kezdetű enciklika, ez foglalkozik a házassággal, és van egy olyan érdekes kitétel, ami most nagyon sokat vitatkoznak, és én itt nem is akarnék részletekbe menni, ami ugye attól félnek, hogy szubjektívvá teszi a házasságot, hogy például valaki megvan róla győződve, hogy az ő házassága eleve érvénytelen volt. Ezt a gyóntató is átlátja, és ugye akkor bizonyos esetekben szentségekhez járulhat, ha egy újabb házastársal is él. Ez még nincs kiforva az egyházban pontosan. Erre mindenféle konferenciák vannak. Tehát ez nem könnyű eset, tudnék itt. Arról van szó, hogy a katolikus egyház az érvényes házasságot otthagyó, de új házasságot kötőket nem engedi a szentségeket, csak bizonyos esetekben, halálveszélybe, ha már testvérként tudnak egymás mellett élni. Vagy pedig, ugye, hát rendezik a házasságukat, onnéttől lehet a szentségekhez járulni, tudnék itt ez a gond, hogy a újraházasodottaknál az nem az volt, hogy ki van közösítve valaki az egyházból, hanem hát van egy ilyen distinkció, hogy mivel volt egy érvényes, vagy van egy érvényes házassága, és egy újban él, akkor ne járuljon a szentségekhez. De mondom, például halálveszélyben, súlyos műtét előtt, vagy már később, amikor testvérként élnek egymás mellett, akkor a katolikus egyház megengedi. A bontó akadályok közé beleltett, vagy a bontó házasságot semmisé tevő akadály is lehet az, hogyha például, vagy megkönnyíti inkább a szétválást, ha valaki keresztény hitre tér, két megkeresztelhetetlen, egyik keresztény hitre tér, és a másik a hitért üldözi. Ilyeneknek megengedte a katolikus egyház az újraházasodást. Tudnélik, amit a világ sem val, vagy még magukkal házasultak sem, hogy mi két megkereszteletlennek a házasságát is, ha ők kimondták egymásra, az igent érvényesnek tartjuk. Két reformátusét, két evangélikusét is. Na most a megkereszteletlenek között érvényes házasság van, a kereszteltek között meg szentség van. Tehát két reformátusnak a házasságát mi szentségnek tartjuk. Két evangélikusét is szentségnek tartjuk. Ez nehezíti meg azt az esetet, ha valaki egy olyan házastársat veszel, aki például református volt, de a felesége vagy a férje is református volt, azt mi érvényesnek tartjuk. De tehát azt is akkor előtte rendezni kell. Szentségi házasság mindig két megkeresztelt ember közt jön létre. Ha valakinek a házastársa nincs megkeresztelve, az csak érvényes, de nem szentség. Ezért ugye nagyon szorgalmazzuk azt, a mostanság elharapózott úgynevezett valláskülönbség akadálya alóli felmentéseknek a megszüntetését, mert házasságot lehet kötni megkereszteletlennel is, de az csak érvényes és nem szentség. Hogy hát keresztelkedjék meg a másik fér is, ugyanis így szentségi rangra emelkedik az ő házassága is. Aztán hát ugye a zsinat azért a sok mindent meghatározott akkor, hogy mikor lehet házasságot kötni, hogyan kell azt meghirdetni, mert például ünnepélyes házasságot nem lehetett az év minden szakában kötni. Tehát nem lehetett nagybőjtben, még adventben sem régen, ünnepélyesen. Olyat, hogy ketten bementek a templomba két tanúval, azt lehetett. De nagy csínadrattá, vagy így mondjam, nem engedték meg. Ma már sajnos erre nincs egyáltalán érzék, mert még nagy pénteken is kötnének házasságot, mert már nem számít az sem. Tehát a katolikus egyház azt is megszabta régen, hogy mikor lehet ünnepély és nagy vigasságokkal teli házasságot kötni. Aztán hát azért volt a hirdetés is, aminek főként kis falvakban volt fontossága, mert mit tudom én, ahol minden második ember kovács volt, vagy kis volt, vagy nagy volt, ott tényleg voltak vérrokonságok, és esetleg egy-egy idősebb ember tudta azt, hogy ó, hát ez ennek a nagyapja, ezek rokonok, és akkor ugye úgy fejezte be mindig a pap, ha valaki a kihirdettek között valami akadályt tudna jelentse a plébánián. És hát ugye ezt mindig vissza kellett igazolni a megkötött házasságot, ez volt az úgynevezett netemere, tehát ha valaki házasságot kötött keresztlevelére, aztán visszaírtak később, az nagyon fontos volt, mert ha nem volt beírva a kereszteltek anyakönyvébe, hogy házasságot kötött, ha ő például házasság szédelgő volt, akkor megint kért egy keresztlevelet, ami nem volt beírva, hogy ő házasságot kötött, aztán az ország egyik részébe elment a másikba, azt újra házasságot kötött. Én is találkoztam ilyennel, tehát ezt akarták ezzel kizárni. Tehát a tridenti zsinat az nagyon-nagyon rendbe akarta tenni a házasságnak a szentségét, hogy ott ne legyen visszaélés. Miért? A gyermekek java miatt. És ez egy akkora dolog, ugye ma annyit panaszkodunk, szóval érdekes ez a mai világ, hogy megállapítjuk, hogy a gyerekek pszichikai problémáinak a sok nevelési problémáinak a hátterében az van, hogy a szülők szétváltak, újraházasodtak, ezt ezerször meg lehet állapítani. Egy tanító észreveszi a gyerekén azt, hogyha a szülők rosszul élnek, és szétválnak, és újra észreveszi. A gyerek megváltozik. Ezt annyiszor kimondjuk, ugye, és látjuk, és mégis hát a világ elment abba az irányba, hogy abszolút az érzelmek dominálnak, És hát még rosszabb, sokkal rosszabb, amire hát a régiek nem ismertek volna gondolni, a gender programban, hogy összekeverik a férfit és a nőt, férfiből nő lesz, nőből férfi lesz, transvestiták, transzexuálusok, melegek házassága, micsoda, ami emberi jog lett most, ugye? Az, hogy mi lesz a következménye, az nem számít. Én azt látom, amit a római birodalom végéről látunk, amit maga Szent Pál is írt, vagy Madár az ember tragédiája, vagy egy ilyen teljesen fölfordult világban vagyunk. Teljesen fölfordultba, aminek a napjai meg vannak számlálva, itt nem kell évszázadokban gondolkodni, nem csak években, ugye? Egy ilyen világban tudjuk, hogy nagy baj van, és mégse akarjuk azt az utat, ami mégis egy férfi, egy nőhöz kötődjék a házasság, és ha lehet, akkor felbonthatatlan legyen, és a gyerekek javára. No tehát, ugye a tridenti zsinat ezt igen fontosnak tartotta, és hát a szentség rendjébe emelte. Miért fontos ez? Sokaknak, fiataloknak úgy tűnik, hogy na hát már együtt éltünk 10 éve, ugye egyébként is ilyen házasság rendezéseket csinálnak sokszor a templomban, és most mi van akkor egy papírra a többre? Azt mondja, most mi van? Most együtt vagyunk, mivel lesz több? De a hitben azt mondjuk, hogy szentség, az Isten áldása. Krisztus kegyelme van rajta, mert nem lehet, szóval óriási dolog egymás mellett kitartani, az nagyon-nagyon nehéz, hát nem is emberi erőkevés is hozzá, nem lehet. Ugye? Tehát az, hogy megmaradjanak, ahhoz az Isten kegyelme nélkül az ember szinte nem is tudja teljesíteni. És ezért kell, hogy a házasság szentségét komolyan venni, hogy azzal áldás jár az ember életére, és hát a tridenti zsinat ezt tartotta fontosnak, hogy ezt rendszabályozza. A hitújítás, azt meg kell látnunk, hogy nagyon-nagyon lazított a házasság fegyelmén, hát aztán jött az újkor, még inkább, akkor a polgári házasság, még inkább, most már ott tartunk, hogy polgári házasságot se kötnek. Akkor azt hitték, hogy na majd azt megkötik, azt se kötik már meg. Sőt, hát ki tudja, miféle alakzatok vannak, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy ez a társadalomnak mindenképpen a betegségévé lesz, mert hát éppen most hallottam ilyet, hogy Magyarországon nem tudom hány százaléka csak a gyerekeknek mondhatja el azt, hogy az ő anyja az ő apjának a felesége, vagy fordítva, értjük, mert ki tudja, hogy mennyi volt már, és hát én ezt már papnevelőként is megtapasztaltam, amikor megkérdeztem, hogy hány testvéred van. Gondolkodok, nem tudod, hány testvéred van, azt mondja, anyám is férez, mint 2, apám 3, itt fél testvér, ott fél testvér, ott. Ugye régen ezt nem is lehetett volna bevenni a papi szemináriumba, de hát most mit csináljunk, a gyereken nem lehet számon kérni a szülőknek a szétesését, hullását, és hát ez is itt van, vagy hát a többiről nem is beszélve. Hát itt csak egy módon lehet, hogy ha vannak példaadó házasok, és vannak imádságos emberek. Én sokszor szoktam mondani fiataloknak, vagy mondom azt, hogy akik úgy lenézik az öregeket, ezek ózsdiak, akik ehhez értek, ahhoz se, szoktam mondani, de egyhöz értettek azért többségben, hogy megpróbáltak megmaradni a másik mellett. Ehhez értettek, és voltak gyerekeik. Ezt akkora értéknek kell tartani, ami hát nem csak az egyháznak, hanem az állam, a hazának is, hogy így mondjam, a fönnmaradásához szükséges. Hála Istennek, hogy a magyar alkotmány ebbe az irányba terelgette a magyar népet, magyar nemzetet, szemben azzal a liberális nyugattal, ahol... Mária.
Mária Rádió. A lélek hangja.
5 óra.
Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.